Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A július 28-a és augusztus 3-a között Rómában zajló szentévi jubileumi ifjúsági találkozó csúcspontja a vasárnap délelőtt Róm egyik külvárosi területén a Tor Vergátán található egyetem kampuszán bemutatott pápai szentmise volt. Vágyakozzatok nagy dolgokra, az élet szentségre, bárhol is éltek, ne érjétek be kevesebbel. Buzdította a fiatalokat homíliájában 14. Leó pápa. A jubileumi ifjúsági találkozó csúcspontját jelentő szentmisének és az előző esti imavirasztásnak helyet adó 6 négyzetkilométeres egyetemi kampusz a pápai oltárral és a színpaddal szemközti területen teljesen megtelt, a résztvevő több mint 1 millió fiatallal, akik a világ 146 országából, köztük több háború sújtotta országból is érkeztek Rómába. A találkozóra minden magyar egyházmegyéből mentek csoportok. A magyar intézmények között egyedülálló módon országos beiskolázású képzési programot indít a Szegedi Tudományegyetem és a Shenzhi Egyetem. Az alapképzés 4 évig tart, ebből 3 évet Kínában, 1-et Magyarországon töltenek a hallgatók, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága a távirati irodát. A közlemény szerint évfolyamonként 120 hallgató vehet részt az oktatásban, amelyre egész Kína területéről jelentkezhetnek diákok. Az országos beiskolázású nemzetközi diplomákat adó képzések Kínában különlegesnek számítanak. A két egyetem kooperációjának alapjait az intézmények 2022. szeptemberében fektették le, egy együttműködési megállapodás keretében. A tárgyalások, egyeztetések azóta is folyamatosak. Az eddigi legnagyobb eredmény, hogy ősztől közös képzést indítanak, amelynek végén a hallgatók mindkét egyetem diplomáját átvehetik. A Szent Erzsébet tábor Európa legkomplexebb állami támogatással megvalósuló gyermektáboroztatási programja, közölte Zalaszabarban a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által működtetett gyógyító Szent Erzsébet táborban tett látogatása kapcsán elmondta, évente 10 milliárd forinttal támogatja a kormány az Erzsébet táborokat, ahol idén 110 ezeren vehetnek részt a programokban iskolásként, nagycsaládosként, vagy rászoruló, illetve egyszülős családtagjaként. Zalaszabarban különleges táboroztatás zajlik. Ott működik a gyógyító Erzsébet tábor, ahol betegséggel élő vagy gyógyuló félben lévő gyermekek pihenhetnek. Augusztus 1-jével a második szakaszába lép a távhőszolgáltatók rendszerfejlesztéseit 45 milliárd forinttal ösztönző pályázat. A jedlikányos energetikai program június közepén elsőként elindult kiírására, az előző ütemben 45 vállalkozás jelentkezett. Tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A második szakaszban egy szolgáltató 2 önálló pályázatot is benyújthat. Megnyílik a megújuló energiaalapú hőforrások és hulladékhő hasznosítását célzó fejlesztésekre elkülönített 20 milliárd forintos keret. A kormányzati programokban 2025 nyarán több mint 100 milliárd forint áll az iparági gazdasági társaságok és a társasházi lakóközösségek rendelkezésére, távfűtési beruházásokra, jelentette be a közlemény szerint Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hatvárosban több mint 1 tucat programmal várja a Zsinagógák hete programsorozat. Szeptember 7-e és 28-a között a zsidó vallás, kultúra, gasztronómia, zene és közösségi élet iránt érdeklődő közönséget. A fesztiválon fontos szerepet töltenek be a Sólett nagykövetek, Svábi András, Ungár Anikó, Meyers Szívia és Megyeri Jonatán, akik személyükben is képviselik a zsidó kultúra sokszínűségét. A hét elején még több helyen lehet felhős az idő, később aztán napos és egyre melegebb időre számíthatunk, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A heti előrejelzés után lássuk az aktuális időjárásunkat. A gomoly felhők összeesnek, a záporok, zivatarok fokozatosan lecsengenek. A Dunántúlon is legkésőbb az éjféli órákra megszűnik a csapadék, a felhőzet is csökken. A legtöbb helyen reggel már túlnyomóan derült idő várható. A szél csendes helyeken köt foltokkal. Az északnyugati szél mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Híreinket hallották.
A nap verse.
Jékeli Zoltán, a Maros Szent Imrei templomban. Fejünkre por hull, régi vakolat. Így énekeljük a drága Siont. Egér futkározik a pad alatt, s odvából egy-egy vén kuvik kiront. Tízen vagyunk. Ez a gyülekezet. A 11. maga a pap. De énekelünk mi százak helyet, hogy hull belé a por, s a vakolat, s a hiúban a denevér riad, s egy-egy szuvas gerenda meglaszul. 11. az árva pap. 12. maga az úr. Így énekelünk mi, pár megmaradt. Azt bünteti, akit szeret az Úr, s velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiírtott az idő, kaszul.
Jékely Zoltán a Maros Szent Imrei templomban című versét Kijén Ilka mondta el. Jékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros. Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935-41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt, 41 és 44 között a kolozsvári egyetemi könyvtárban dolgozott, 46-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott, a világirodalom nagyjai közül többek között Jacques Cotto, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller és Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
Thank you.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Történelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést dr. Gebei Sándor történésszel az erdélyi fejedelemség történetéről. Mai adásunkból megtudhatják, hogy II. Rákóczi Ferenc hogyan képzelte Erdély szerepét a magyar királyságon belül, és hogy végül miért nem valósult meg Rákóczi álma, valamint mi lett a fejedelemség sorsa 1711 után. Ha tehetik, tartsanak velünk! II. Rákóczi Ferenc hogy képzelte Erdély jövőjét a magyar királyságon belül?
Igen. 1704-es tárgyalások ugye kudarcban fulladtak, na most 1705, ez fordulópont a Rákóczi szabadságharcnak a történetében, több dolog miatt is. Az egyik, ahogy első Lipót, igaz halála, az azt jelentette, hogy ugye a fia, akit 1687-ben nem választottak meg a magyar rendek, de megkoronáztak magyar királynak, tehát ő lett a magyar király. Na most Rákóczi Ferenc ezt mindvégig jogtalannak és alkotmány ellenesnek tartotta, hogy valaki úgy legyen magyar király, hogy nem választották meg. Tehát igenis vissza kell állítani az eredeti állapotokat, az alkotmányt, az ősi alkotmányt tiszteletbe kell tartani, vagyis ő pedig a kiegyezés és megegyezést ahhoz kötötte, hogy első József mondjon le erről a magyar királyság titulusról, magyar királyi titulusról, és annak rendje módja szerint össze kell hívni a Magyar Országgyűlést, a Magyar Országgyűlés pedig akkor a választás után, majd utána a koronázásról fog természetesen dönteni. Hát első József pedig értetlenül állt, ugye ilyen feltétel mellett, tehát hogy lehetséges az, hogy ő, mint megkoronázott magyar király, lemondjon a magyar királyi címről, koronájáról, tehát kölcsönösen olyan feltételeket szabtak egymásnak, hogy lehetetlenség volt, hiába volt az akcisszáról megegyezés, hiába volt minden más társadalmi problémának a kezeléséről, mindenben, de ezek a kérdések, ezek áthidalhatatlan kérdések, elvi kérdések, és sem egyik fél, sem a másik fél nem óhajt ebből, és óhajtott engedni belőle. Gyakorlatilag elkezdett tárgyalások, megfeneklettek, és már 1705-ben Magyarországon is kellett valamilyen címet, titulust kreálni Rákóczinak, hogy ő most kicsoda, ő most egy parasztfelkelésnek az irányító, ő egy második Dózsa György. Hát semmiféleképpen nem lehet. És ezt hivatalosítani kellett a király felé is, Európa felé is, hogy az ő helyzete az nem egy egyszerű lázadás, hanem igenis a alkotmányosság és törvényesség visszaállítására kezdeményezett fegyveres akció. Hát Széchenyi conventus generalisra utalok, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, és nem azt, hogy országgyűlés, hanem csak országos gyűlés. Hiszen megint volt már, azt hiszem, hogy korábban az egyik adásban arról szó, hogy a országgyűlés csak a király hívhat össze, vagy annak akadályoztatás esetén a nádor. Márpedig itt Széchenyben, majd 1707-ben Ónod, vagy 1708-ban Sárospatak, stb. Itt nem a király, hanem Rákóczi fog majd összehívni országos gyűlést. Nem véletlenül a 18. század és 19. századi történeti munkákban a conventus generalis nem diétaként és nem országgyűlésként jelenik meg, csak az utóbbi évtizedeknek magyar történeti írásában valahogy ez egy országgyűlésnek minősült, minősítették, és ez mindenki így, hát hagyomány tiszteletből a történészek, akik ezt leírták, az iránti tiszteletből ezt változatlan hagyták. Nem, ez conventus generalis, vagyis országos gyűlés, és az országos gyűlés kifejezéshez azért kell ragaszkodnom és ragaszkodnunk, mert igenis van paralel példa, ez a paralel példa pedig a lengyel példa. Mert a lengyel példa átvételéről van szó, amikor Széchenyben konfederáció alakult meg. Véletlenül sem szabad összetéveszteni ezt a konfederációt, egy bocska időszakban jelentkezett konfederáció, az egy teljesen más, vagy Bethlen időszakában is emlegették a kortársak a konfederációt, teljesen másról van szó. Itt a társadalmi csoportoknak az összefogásáról van szó, és ennek a társadalmi csoportok konfederációjának minden csoport tagja lehetett. Mindenki tagja lehetett, akár egyénileg is. És megvannak azok a esküszövegek, amely esküszövegek összehasonlításából látható, hogy igen, szinte egy az egybe a Lengyelországban alkalmazott esküszövegnek az áthozataláról van itt szó. És Magyarországon is ugyanolyan formula, ugyanolyan következetességgel és logika szerint állítják össze ezeket a esküszövegeket. Ezek hozzáférhetőek a levéltárban, meg a publikált forrásokban is, úgyhogy nagyon szépen össze is lehetett őket hasonlítani. Tehát a lengyel és a magyar párhuzamot illeti, még szeretném a hallgatók figyelmét fölhívni egy nagyon fontos dologra, amely nagyon-nagyon komoly tévhitet sugall azért, még a szakmabelieknek is. Nincs olyan tankönyv vagy kézikönyv, amely a vezérlő fejedelem titulust ne használná, vagy kifejezést. Márpedig ez tévedés. Tudnék, Magyarországon a Magyarországi Konfederációnak dukszáról van szó. Vezéréről van szó. És az erdélyi fejedelemről, erdélyi princepséről van szó. És hogyha kettőt össze kombinálom, akkor lesz belőle vezérlő, vesző, vagy kötőjel, vagy csak simán vezér és fejedelem. Ez két egymástól elkülönített és különítendő cím, titulus. Két különböző hatáskörrel rendelkező titulus. Magyarországon érvényes a dux intézkedése. Erdélyben a princeps intézkedése az érvényes. Csécsi krónikájában mosódott ez egybe, így, hogy vezérlő fejedelem. Nagyon sok levél fönnmaradt a Rákóczi tollából, amelyben csak a vezérlő, vagy csak a vezér. És külön természetesen. Ez azt hiszem, itt most a vesző elmaradása okoz problémát, mert Magyarországon vezérlő, vesző, Erdélyben pedig fejedelem, tehát princeps. És a dux kötőjel princeps összeolvasztásából, mint egy jelző szerkezet fog kialakulni az, hogy vezérlő fejedelem. Szó nincs róla, Magyarországon ő csak dux. És egészen más a megbízatása, felhatalmazása, a jogi felhatalmazása, mert a konfederáció fogja ezeket a generális konventuszokat össze, és mint a konfederációnak vezetője, duxa hívja össze ezeket a konventusz generálisokat. Na most a konfederáció önmagában, mint kifejezés, egy ideiglenes szövetséget jelent. Ebben az ideiglenes szövetség az akkor azt is jelenti, hogy a ideiglenes szövetségnek intézményrendszere, akkor az ideiglenes. Vagyis minden konfederáció intézkedése, vagy generális konventusnak intézkedése az ideiglenes jelleggel működött, addig míg a konfederáció van, létezik, stb. Nyilvánvaló a konfederáció meghirdetett céljai között az alkotmányosság visszaállítása szerepel, és ennek eléréséig, addig míg a megbántódott nemzet összes szabadsága nem állítatik helyre. Na kérem szépen, akkor most nagyon-nagyon komoly gond és probléma van, mert a megbántódott nemzetben ott van Magyarország, ott van Erdély, ott vannak a nemesek, ott vannak természetesen a legutolsó jobbágyig mindenki, és mindenki a saját szabadságát ugye gondolja a legfontosabbnak, a lehető leglényegesebbnek, a hajdúk azért, a jászokkunok azért, stb. És felsorolhatnánk a korábbi kiváltságos, meg kiváltságosabb társadalmi csoportokat, rétegeket, mert mindenkit megbántott valamilyen formában a központi kormányzat. Na most ez a megbántódásnak dokumentuma is van, hiszen Európához szóló kiáltvány létezik, és ott felsorolva tételesen pontokba szentve, hogy mik ezek a megbántódások, vagyis mik ezek a szabadságjogok, amelyet elveszített ez a magyar nemzet. Egyértelmű, hogy de ugye Erdélyben egy kicsit más a szituáció. Miután megtörténik ugye a Duxa választása Rákóczinak, hát gondolkodik azon, hogy rendezni kellene azért az erdélyi függőben hagyott dolgot, mert ő nem beiktatott, ő csak megválasztott fejedelem. És gondol erre, és már 1705-ben a Széchenyi események után nagyon is szorgalmazza, hogy őt erdélyi fejedelemnek ugye iktassák be. Bebizonyosodott, hogy Első József nem hajlandó lemondani a magyar király címről, tehát lépni kell neki is, és a pozícióját legalábbis Európa irányában úgy demonstrálni, hogy ő nem csak egy dux, nem csak egy ideiglenes vezető, hanem princeps, és a princeps az igenis Első Rákóczi Györgytől, stb. Ugye ez egy felmutatható, Európában ismert, nyomatékosítja az ő jelen 1705-ben van egy nagyon-nagyon való sikerült katonai vállalkozás, ez a zsibói ugye, csata, és ennek a zsibói vereségnek a következte az, hogy nem sikerült beiktattatni magát, és csak 1707-ben sikerül. 1707-ben Marosvásárhelyen a református templom, illetve hát a Marosvásárhelyi várban összehívott országgyűlésen sikerült őt beiktattatni az erdélyi fejedelemnek, hagyomány szerint, tehát ugyanúgy, mint ahogy az elődöket, tehát választási feltételek, megválasztás megerősítése, azt a bizonyos pakta konventát összeállították, és úgy aztán kölcsönösen az esküt is leteszik. Na most Erdélyben országgyűlésről beszélünk, nem? Keverendő össze a Széchény, Ónod, Sárospataki konventus generalisszal, mert a princepsnek ott joga van összehívni. Az más kérdés, hogy Első József egy pillanatig sem tétovázolt, hogy ezt egy törvénytelen akciónak emlegesse, megmutassam, tudnék, ő változatlanul a guberniumot emlegette, és a guberniumhoz ragaszkodott, és szó nincs arról, hogy egy lázadó, egy törvénysértő, egy királya ellen mozgalmat kezdeményezőnek bármilyen akcióját törvényesíteni az erdélyi fejedelemségben.
Thank you.
azon nem gondolkozott Első József, hogy meghagyja Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmének, és valami egyességet kötnek?
Egy kicsit kitérően, de azért mégis nem kitérően válaszolva a kérdésére. 1704-ben egy röpirat készült, mégpedig Bethlen Miklós kancellár tollából, ez a Nói Galambja címet viseli, és ebben Erdély jövőjét, illetve az erdélyi fejedelemség jövőjét vázolja föl, és ugyanakkor pedig gyógyírt javasol a hadakozó feleknek. Roppant érdekes a szituáció, Gubernium egyik jelentős vezető személyisége írásban fekteti, hogy hogyan is mint lehetne ebből a sem egyik, sem másik oldalra nem kedvező, kedvezményt sem egyik oldalnak, sem másik oldalnak kedvezményt nem adó megoldást találni. Azt javasolja, hogy a német-római császár és a török szultán ismerjék el az erdélyi fejedelemséget önálló országnak, garantálják az önállóságát, és ezért egy ilyen kölcsönös garanciában létező vagy életre hívott erdélyi fejedelemség békét fog jelenteni, és mindkét fél nagyhatalom számára távlatokat figyelembe véve ez egy békeállapotot eredményez, és ez a békeállapot a magyarok számára is elfogadható lesz, mert erdélyi fejedelemnek igenis a német, valamelyik német házból kell megválasztani erdélyi fejedelemnek, és akkor azt összeházasítani kellene itt Magyarországra, vagy éppensége német területről szerzett feleséggel is, akkor a magyarok is kiegyeznének ezzel, megbékülnének pontosabban ezzel a helyzettel, egyszer és mindenkor a két nagyhatalomnak Erdélyért folytatott viaskodásait megszűnne. Tehát van egy ilyen terv, hogy a két Kárpát-medencében érdekelt nagyhatalom kölcsönösen garantáljon egy erdélyi fejedelemséget, egy független, nem a király, tehát nem Magyarországról, hanem az erdélyi fejedelemségről lévén szó. Na most, amikor ez megjelenik, természetesen ez óriási riadalmat fog kiváltani ugye Erdélyben. Tudnilik, ez ki akarják csempészni Erdélyből, és Hollandiába szerették volna ezt kijutatni, hogy ott kinyomtatva, aztán Európába ugye elterjeszteni. Hát azonnal letartóztatják, igaz, Bethlen Miklós éppenséggel a katonai főparancsnok, ugye Rabütem fogja majd lefogadni, és azonnal ki akarja végeztetni. Igen ám, csak 1705-ben meg is indult a per, csak hogy itt már emlegettük, hogy Első Lipót halála és Első Józsefnek igaz a regnálása, ez haladékot fog ennek a per kivizsgálásában hozni, haladékot biztosít, és ez a haladék az azt jelenti, hogy szabályos pert folytassunk le, de ne Erdélyben, hanem tessék oda szállítani a király elé, és majd a király majd kivizsgáltatja, stb. Vagyis Bethlen Miklóst fogják szállítani majd Bécsbe, és ott fog élete végéig tartózkodni, és fogják elmarasztani, de nem végzik ki. Megállapítják a hazárulás, felségsértés, stb. Tényét, de nem fogják kivégezni, életét megkímélik. Na most mindezt természetesen ugye azért emlegettem, és hoztam szóba, hogy rávilágítsak arra, hogy II. Rákóczi Ferencnek az erdélyi fejedelemséghez milyen a viszonya, milyen lesz a viszonya, vagy hogy gondolja, mint gondolja. Igenis gondolt ő is arra, hogy főleg 1700 a zsibói katasztrófa után főleg kedves volt az a gondolat neki, hogy az erdélyi fejedelemséget különálló országgá, szuverén országgá emelni. És nem a Magyarország, és nem hadakozni Eszterházy Miklóssal, meg nem a Keresztély Ágosttal, tehát a főleg, még egyszer, ugye a nyugat-dunántúli mágnásokkal, ezekkel nem kell foglalkozni, hanem az erdélyi fejedelemséget kellene valamilyen formában biztosítani maga számára, és a szultánnak a segítségével. Vagyis a szultántól kellene kérni Atnámit, stb. több követség fog Törökországba indulni, de ezek nem igen jutnak el, ugye Isztambulba, Konstantinápolyba, hanem eljutnak Nándorfehérvárig, eljutnak Szófiáig, eljutnak Drinápolyig, és ez nem véletlen, mert 1699-et nem akarja kockáztatni a török szultán. És arról nem is beszélve, hogy az a bizonyos keleti háború, ez a nagy északi háború, amely 1700-1721 között fog elsősorban ugye itt 12. Károly Svédország, a Zsecsposzpolitának nyugati felének támogatásával, a Zsecsposzpolitának keleti fele, az pedig ugye Nagy Péter orosz cárhoz közeledik inkább, tehát ennek a nagy háborúnak a kimenetele bizonytalan, és a törökök várják a kedvező alkalmat, hogy ők Oroszország ellenébe beavatkozhassanak. Tehát ez a Erdélyből, pontosabban második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem által kezdeményezett koncepció és kezdeményezett elképzelések, ez bizony nagyon-nagyon zavarják a török politikát, mert nekik sokkal, de sokkal fontosabb, hogy Oroszország gyengüljön meg ebben a háborúban, ami 1709-ben, hát a oroszok javára fog azért eldőlni, hiszen a poltavai csata az 12. Károlynak a totális vereségével fog végződni, de ez a totális vereség azért nem fogja még befejezésre kényszeríteni Svédországot a hadakozásba, mert 1721-ig elhúzódnak itt a csatározások. Tehát azt kell mondani, hogy igenis második Rákóczi Ferenc fejében megfordul az önálló erdélyi fejedelemségnek a megteremtése, nem kizárva az sem, hogy a törököknek a párttolásával és pártfogásával, de első helyen azért ugye Franciaország számára a mérvadó, és Franciaország jelenteni inkább a zsinór mértéket. 1710-ben változott Poltava után az elképzelés annyiban, hogy Oroszország lett inkább az az ország, amelyre odafigyel és felfigyel II. Rákóczi Ferenc. Ebben természetesen Bercsényi Miklósnak is nagyon komoly szerepe van, hiszen ő kapcsolatban áll itt a délkelet lengyel nemesekkel, és az délkelet lengyelországi nemesek azok mind egytől egyik orosz pártiak. És Senyavszki, aki annak idején közreműködött az ő bújtatásukban, ő is a orosz párt egyik meghatározó figurája, igaz fenntartásokkal, de hát hogyha a birtokainak, nem tudom én, az épségét szerette volna fönntartani és megtartani és jövedelmezőségét garantálni, akkor más választása nem igen kínálkozott, mint az, hogy Nagy Péternek a elképzelését pártfogója és támogassa. Azért nagyon-nagyon fontos Nagy Péternek lengyelországi politikája, mert ez a bizonyos második, sokat emlegetett második Ágost, az Nagy Péternek szintén támogatottja, és annak idején 1697-ben első Lipót is támogatta, és Nagy Péter is támogatta, és most 1709 után pedig második Ágostnak a pozíciója halatlanul megszilárdul. Tehát ebben a térségben meghatározó, ténylegesen meghatározó erő az második Ágost, ha tetszik, Kelet Lengyelországa, amely élvezi Nagy Péternek a támogatottságát. És ez 1709-ben még inkább kézzelfoghatóvá válik, mert megindulnak a tárgyalások, megindulnak a diplomáciai, közvetlen diplomáciai érintkezések, és Nagy Péter szeretné elérni Rákóczin keresztül, hogy az ő francia kapcsolatai odáig érjenek, hogy 12. Károlyt jobb belátásra bírja a keleti hadjáratot illetően. Na most ez a kapcsolatfelvétel, amint látják, ugye ez Franciaországtól Oroszországig, Magyarországon keresztül és Lengyelországon keresztül húzódik, ez a kapcsolat 1709 után úgy egyszerűsödik, hogy 12. Károly Svédországa most már kiesik ebből a játszmából, és akkor ennek a keletkezett űrt, akkor ez már Oroszország fogja kitölteni. Tehát 1710-től Bercsényi igen-igen aktívan fordul keletre, és rajta keresztül pedig második Rákóczi Ferenc szeretne ugyanazt és ugyanolyan segítséget kérni, mint annak idején 14. Lajostól. Vagyis igenis orosz katonákat kér, mégpedig szeretné bevonultatni Magyarországra Nagy Péternek a katonáit, és szeretné azt a bizonyos 1707-es úgynevezett varsói szerződést, varsói megállapodást feleleveníteni, azzal a kitétellel, hogy ő most már nem fog aspirálni ugye a lengyel királyi címre, hanem szigorúan csak az erdélyi fejedelemséget kívánná, óhajtaná föltámasztani. Tehát itt Rákóczi politikájában, külpolitikájában, ugye amennyire a portához való igyekvés és a portához való orientáció is kimutatható, most 1710-től orosz udvar kegyeit kívánja megnyerni. Bercsényi az, aki előkészíti, vagy próbálja egyengetni e vonatkozásban Rákóczinak az útját, és Rákóczi 1711 februárjában véglegesen Lengyelországba fog távozni, azért, hogy Nagy Péterrel személyesen találkozzon, és a addigi levélben érintett ilyen-olyan-amolyan segítséget aztán konkretizálják, stb. Több személyes találkozásra is sor kerül, de ez már 1711-nek a történése, és bizony 1711-nek, 12-nek a történései pedig ez már egészen másról szól. Tessék végig gondolni azt, hogy 1711 februárjában a konfederációnak a vezetője a Duxa, és Erdélynek a princepse elhagyja ugye a küzdőterepet, és mindent tulajdonképpen egyetlen visszamaradt tábornokára, Károly Sándorra fogja bízni. Ő lesz ideiglenesen a konfederációnak a vezetője, és őt bízza meg azzal, hogy folytasson tárgyalásokat Pálffy Jánossal, magyarországi császári haderő főparancsnokával, és Pálffy János horvátbán az, aki fogja Károly Sándorral lefolytatni ezeket a tárgyalásokat. Igaz, hogy 1711. januárjában van egy személyes találkozó is Pálffy János és Rákóczi Ferenc között, amely természetesen ugye, kudarcba fulladt, hiszen azok az áthidalhatatlan ellentétek nem oldódtak meg, amelyek már 1705-ben emlegettünk, vagy már 1704-ben gyöngyösi tárgyalásokon emlegettünk. Ezek mindvégig élő, akut problémák. Na most 1711. februárja után, miután Károly Sándor Magyarországon egyedül, mint politikus, mint katona is, egyedüli személyként visszamarad, ez a felelősség, hogy neki kell valamilyen formában a fegyverszünetet mindig meghosszabbítatni, mindig újabb időt nyerni, mert a fejedelem mindig olyan leveleket küld Károly Sándornak, hogy igenis, valahogy tavaszt meg kell érni, és tavasszal, amikor időjárás is kedvezőre fordul, akkor mint felszabadító, és orosz csapatok és lengyel csapatok élén fog majd Bercsényivel együtt visszatérni, addig ki kell tartani, stb. De hogy lehet és mint lehet kitartani akkor, amikor 1711, ugye márciusában, áprilisában egy több tízezres kompakt hadsereg áll rendelkezésre, Pálffy János seregéről beszélek, és a másik oldalon pedig egy 10-12 ezer apat, hát pontosabban fegyver nélküli tömegszín áll ott. Pálffy János világosá tette a dolgot, hogy meg kell egyezni, hiszen nincs Magyarországon Rákóczi Ferenc, nincs Magyarországon Bercsényi, tehát nincs egyetlen olyan személy sem, akivel lehetne tárgyalni Károly Sándoron kívül. Tehát Károly Sándornak ebben a helyzetben döntenie kell, ha nem akarja azt, hogy a 10-12 ezer ember a csatatéren maradjon. És nincs idő, és nincs kegyelem a tekintetben, hogy húzni az időt, és húzni, halasztani, és itt ez a levelezés, ami Pálffy és Károly, illetve Károly és Rákóczi között zajlik, ez egy nagyon-nagyon keserű időszaka ennek a Rákóczi szabadsághoz lezárásának, hiszen az egyik oldalon mindig csak a remény, mindig csak az illúzió emlegetése és a kitartásra buzdítás, a másik oldalon pedig a realitás, és szembesülni a elkerülhetetlennel. Tehát elkerülhetetlen, és most az elkerülhetetlen, az vagy a verességet jelenti, vagy a pusztulás jelenti, vagy, bocsánat, vagy a megegyezést jelenti. Tehát így kombinálnám össze. És Károlynak e között kell választani. Tehát egyrészt ugye itt a realitás, és akkor a vereség, a megsemmisülés, vagy tárgyalás és kompromisszum.
Mennyire volt erős még a társadalmi támogatottsága Rákóczinak? Mert az elején 1703-4-5-ben, ahogy beszéltünk is róla, hogy minden társadalmi réteg támogatta ezt a felkelést, azért eltelt 8 év.
Így van, ez azt is jelenti, hogy 8 év alatt a gazdasági alapok azért fölmorzsolódtak. Nincs honnan most már újabb gazdasági erőt meríteni. Csak arra az egyszerű tényre gondoljunk, hogy pontosan az az ember, akinek katonának kell lenni egyidejűleg, annak kellene adót fizetnie. Tehát hogy lehet ezt a ellentmondást feloldani? Hát ezt lehetetlenség megoldani, feloldani akkor, hogyha nincs ipar, nincs kereskedelem, a környező országok szintén háborúban állnak, tehát sem kereskedelem nincs, sem ipar nincs, az adóalanyok azok katonáknak kellene lenni, hát nincs egyszerűen honnan anyagi erőt és anyagi energiát ugye újra előteremteni. Önmagában egy csoda az, hogy 1703 és 11 között fönnmaradt és megmaradt ez a lelkesedés, de 1708 után, amikor a katonai vereségek egyik a másikat éri, és a demoralizáltság egyre erősebbé válik, és még egy nagyon fontos dolog, 1709 és 10, a kolera nagyon-nagyon megteszi a hatását. Egy Bercsényi levélben azt olvashatjuk, hogy nem a Habsburgok, nem a labancok győztek le bennünket, hanem a kolera. Van ilyen adat, hogy körülbelül 400-450 ezer ember esett áldozatul a kolerának Magyarországon 1709 és 10-ben, és ez becslés, ez kétségkívül, de nem tűnik irreálisnak ez a 400-450 ezer ember. Városok néptelenedtek el, például Kassa városának a védelmét, vagy Eperjes városának a védelmét azért nem tudják biztosítani majd a kurucok, mert betört a kolera ebbe a helységbe, városba, és szétszéled a lakosság. És nyilván olyan helyekre igyekeznek menekülni, hogy ne érintkezzenek egymással, a kolera ne terjedhessen tovább. Na de Bercsényinek a magatartása is roppant érdekes, pontosan a kolera veszélyes időszakban mindig lehetetlen kis településeken húzza meg magát, nehogy ugye közvetlen környezetében fölbukkanjon ez a ugye veszedelmes kór. Tehát egy támogatottságról ugye kérdezett, hát bizony ez a támogatottság fölmorzsolódott, egyrészt az anyagi lehetőségek maximálisan kimerültek, nem beszéltünk itt erről a pénzválságról, amely ugye a részpénznek az elértéktelenedését jelentette, hiszen a kibocsátott részpénzből érdemesebb volt már ágyút vagy harangot önteni, mint egyáltalán megjelenni vele a piacon, mert senki nem fogadta el például a részpénzt. Gondolja végig, hogy a Rákóczi katonái, ha fizetést kaptak, részpénzben kapják meg a járandóságokat, amiért semmit, de semmit nem tudtak vásárolni. Csak fehér pénzért voltak hajlandóak, még azok a boltosok is árulni, akik még egyáltalán működtették ugye a boltjukat, vagyis ez is pénz, a fehér pénz. Katonai verességek, az anyagi bázis kimerülése, ezek mind-mind felülrölték a nemzetnek az ellenállását, és még egyszer visszatérve arra, hogy Károlyi Sándornak kellett ebben a helyzetben dönteni. Igen, Károlyi Sándor, igen, a realitás mellett döntött, és a visszamaradt, ráhatalmazott hatalomnál fogva egy maradék konfederációs gyűlést összehívva, ahol igenis megerősítés nyert, hogy a tárgyalást be kell fejezni, és a kínált gráciát el kell fogadni. Tudnélik, a király életet és vagyont, stb. Garantálta magyarok számára, egész magyarság számára, tehát a magyar királyság valamennyi lakosság számára, tehát Magyarországon is és Erdélyben is. És ez egy óriási eredmény, hogy nem leverték a Rákóczi szabadságharcot, nem megsemmisítették a Rákóczi szabadságharcot, nem torolták meg a Rákóczi szabadságharc 8 évét, hanem egy kompromisszum született, amelyben a magyar nemzet is, de a magyar király is tett visszalépést. Hát a magyar nemzet egyértelmű, hogy a visszalépés a 1687-es állapotokat többet nem forszírozhatta. Az 1687-es Rákóczi által illegitimnek tartott szituációt többet nem emlegethette. Nem mondhatta azt, hogy első József most már illegitim uralkodó. Nem mondhatta azt, hogy a Habsburg családból kikerülő uralkodók azok illegitim uralkodók. Tehát igenis ezt föl kellett adni, mint azt is föl kellett adni, hogy az erdélyi fejedelemség az egy önálló, szuverén országként viselkedhet, vagy jelenhet. Nem, az a Magyar Királyság részeként. Tehát ezek a kérdések, ezek egyszer is mindenkorra lekerültek a napirendről, és a 18. század történései már ebben a mederben haladnak. Tehát szó nincs arról, hogy az erdélyi fejedelemség kivált volna, levált volna, stb. Nem, hanem visszailleszkedett ebbe a keretbe végérvényesen, csak azt a szerepet nem fogja tudni eljátszani, amit eljátszott a 17. században. Ezt az önállóság, ezt a kiszakadást, ezt a nemzetközi politikától függő kiszakadást, ezt a szerepet nem tudja eljátszani semmiféle. A különállását érdemes fönntartani, a különállását, különkezelését, ezt a magyar király akceptálja, és működteti guberniumként úgy, ahogy azt 1697-91-ben meghatározták, és ez 1765-ig ez így is marad, amikor Mária Terézia fölveszi majd a fejedelem, nagy fejedelem címet, és 1765-től egész 1867 kiegyezésig, majd az unió kiteljesedéséig nagy fejedelemség jön működni. Thank you.
elhangzott műsorunkban a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc utolsó éveiről és az erdélyi fejedelemség további sorsáról beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!